Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Kövi Franciska vagyok még mindig, és még mindig Olá Adrien, aki segítő társam ebben az adásban. A mai alkalommal egy nagyon izgalmas témáról lesz szó. Ugye folytatjuk az előbb megkezdett egyiptomi államnak a kialakulását, valamint az első és második dinasztiáról fogunk egy kicsit beszélni. Csak az elsőről fogunk, és amit mindenképpen szeretnék mondani. Még akkor is, tehát így nagyon benne
kicsit
leszünk ebben az időszakban.
Most úgy van, hogy bemutatjuk nagyjából az első dinasztiát igazából, hogy is alakult ki, aztán igazából a temetkezések lesznek most főleg Porondon, és következő alkalommal pedig magát az időszakot vizsgáljuk, gazdaság, az írás megjelenése, művészet, és aztán a második dinasztia, ami nem hosszú, és körülbelül így lesz vége majd a következő adásnak.
Egyébként nézhetik, elvileg a legújabb információk szerint, a mai, ma reggeli információk szerint fent vannak a képek az interneten, tehát a kontaktradio.hu, azon belül is fölül a műsoraink, azon belül Fáraók földjén, oda kattintanak, és akkor láthatják is a csodálatos képeket, amit Adrien nagy előszeretettel válogatott reggel félálomban ki. A Normel palettáról például a Normelnek a buzogányfeje, a Skorpió király buzogányfeje,
stb. Nem, csak Skorpió király buzogányfeje, illetve ilyen kis télik, amiket majd mondunk, amin a királyoknak a neve látható, ezek ilyen nagyon kis cuki, kezdetleges dolgok.
Tehát igen,
ilyen...
ezek a kis névtáblák.
És egy térkép is van a ma taglalni kíván temetkezésekről lesz térkép, hogy melyik hogy helyezkedik el, lehet látni szépen fölülről ábrázolva nagyjából, hogy mégis milyen volt a felépítésük ezeknek a síroknak. Másik fontos, hogyha lehet hinni a reggeli forrásnak, akkor a múlt alkalommal küldött képek is felkerültek, tehát amikor beszéltünk róluk, tehát ilyen térképeket is lehet nézegetni, és igazából nem is tudom már, hogy mik voltak múltkor. Jaj, edények. Meg
a nagada
badari kultúráról volt ugye szó.
Hát is a szakállas férfi szobra, igen, amiről volt szó, ami már egy ilyen hatalmi szimbólum, vagy valamilyen.
És a térkép ugye, ami jól látszanak a főbb központok még ebben a kezdetleges időszakban, úgyhogy ha minden igaz, akkor ott lehet nézelődni, miközben hallgatnak minket.
A régi adásokat pedig visszatudják elvileg hallgatni a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján, aminek a címe mept.hu, és ott lesznek ugye a Fáraók földje, meg a többi.
Még egy fontos információra, mielőtt belekezdünk, hogy a következő adásunk nem 3 hét múlva leszünk legközelebb, március 8-án csodálatos nőnapon, úgyhogy majd kicsit hamarabb kell ránk figyelni egy héttel, mint szoktak, és akkor egyébként minden majd menni fog, gondolom én a rendes kerékvágásba, csak most cseréltünk egy pénteket, úgyhogy március 8 a következő adás, de majd még a végén is elmondom, hogy tuti legyen.
És most pedig akkor, ahogy már megszokhatták, ez egy kis újítás, Adrien mindig hoz nekünk izgalmas híreket, és most meg fogja velünk osztani ezeket, mielőtt belevágnánk magába az egyiptomi állam kialakulásában. Nem birodalom, állam. Majd elmondom, hogy miért.
Jó, hát az első hírem az, hogy megint ugye lehet hallani nagyon sokat erről, hogy ilyen genetikai vizsgálatokat végeznek Tutanhamon fáraó körül, ugye ő az ifjú fáraó, aki nagyon fiatalon halt meg, igazából nagyon sok minden nem is tudott szegényként csinálni életében már, mint amit így elmondhatnánk, hogy hú, de sok háborút megépítkezést csinált, valamennyit igen, de nem ez a lényeg. Ami nagyon fontos róla, ugye a gyönyörűen megmaradt sírja, ezt Carter tárta föl 1922-ben, köszönöm, és tényleg ez miatt nagyon ismerté vált ez a fáraó, még az Egyiptomot annyira nem ismerők számára is. És akkor ugye az ő családjával, illetve vele foglalkoznak nagyon sokat a tudósok, ugye genetikai vizsgálatok hasonlók, most ez egy nagy újdonság, hogy egy csomó genetikai vizsgálatot csinálnak, hogy mégis hogy is voltak ezek a családok, illetve hogy követték egymást. És akkor nagyon sok minden kiderült, mert azt hiszem, az egyik adásban már beszéltünk is erről, hogy kikinek volt testvére, anyja, Ponti, Tutanhamon, Eknaton, illetve az Amenhotepek környékén volt erről egy jó kis cikk, és akkor ezt így megosztottuk önökkel. Na és most újabb genetikai vizsgálatok történtek, egy francia Gabold nevű csinál újabb vizsgálatokat, és szerinte Tutanhamon anyja nem Eknatonnak a egyik testvére, hogy ugye eddig ez volt a megállapítás, hogy egyik ismeretlen testvére az édesanyja, hanem hogy maga Nofertiti, ugyanis Nofertitiről megkiderült, hogy az unoka testvére Eknatonnak, tehát valami rokonság van közöttük is, és akkor valószínűleg azért lett szegény Tutanhamon ilyen kis vérfertőzött testű, mindegy. Mi beséltünk róla sokat, hogy szegénynek voltak gondja, és nagyon sok betegsége küzdött, nyilván nem véletlenül. És ugye Nofertiti volt Eknatonnak a fő felesége, ezt is tudjuk nagyon jól, és igen, az a lényeg, hogy a korábbi vizsgálatok szerint ugye az kiderült, hogy az apja Eknaton ez biztos, és akkor az anyja pedig valamelyik testvér, de hogy most ez szerint az új eredmény szerint ez az úr úgy gondolja, ezt egy harvardi előadásán mondta, hogy Nofertiti lesz az édesanyja Tutanhamonnak. Azt eddig is tudtuk ugye, hogy ő volt a nej, és egyben unokatestvéreit, vagy 6 lánygyermekük volt, és ahogy megvizsgálta a DNS-ek hasonlóságát, ez az úr azt hát így állapította meg, hogy 3 generáción át is unokatestvérek házasodtak egymással a Kiai családban, és hogy ezáltal a 3. generációban az unokatestvér DNS-ei között olyan nagy a hasonlóság, mint a testvérek lennének, tehát így fogalmazott a genetikus. Hát én ez annyira nem értek, de ő ezt szűrte le belőle, hogy akkor valószínűleg Nofertiti az anyja, és egy másik érdekesség, hogy szerintem nem is az a sír, ahol megtalálták Tutanhamon tulajdonképpen, az nem is annak készült, hogy őt majd oda eltemetik, mert ugye elég hirtelen halt meg ez a fiatal fáraó, és hogy nyilván még nagyban ásták és csinálgatták a sírját, mikor meghalt, és ez egy kész sír volt, mondjuk azt tudom, hogy azt megállapították, hogy ilyen nagyon hirtelen lett összecsapva a felszerelés. Tehát, hogy így úgy látszik, mintha belett volna csak szorva minden, hogy meglegyen.
Hát, ugye tehát, tipikus hogy egyiptomi királysírnak a kialakítását se követi, így pont igen, az igen. Egyik vizsgánkó volt ez.
Igen. Tehát az alaprajz, és hogy szerintem még ezt a sírt még keresnünk kéne tovább a királyok völgyében, mert valószínűleg attól, hogy ide temették, attól lehet, hogy elkészült valahol, vagy félig elkészült, vagy lehet, hogy más használja, úgyhogy nagyon érdekes.
Ma
ezeket találta ki ez az úr, vagyis feltételezi. Van egy kicsit szomorúbb hírem is, vannak ezek a politikai zavargások Egyiptomban mostanában van elég sokat hallani róla, és ez miatt ugye a sírrablók és régiségcsempészek élnek vissza ezzel a zavaros politikai helyzettel sajnos. A politikai felfordulás miatt csökkent a rendőri jelenlét sok helyen, tehát ilyen helyeken, mint az ásatási helyszínek, illetve a mik ezek, ha már kiásott helyszínek, tehát amiket látogathatnak a turisták. Ugye mi gond, még turisták se érkeznek annyian, kevesebb a pénz, tehát van elég sok gond, sok az illegális ásatás, engedély nélküli építkezések, betörések a már feltárt régiségeket őrző raktárakba, úgyhogy ennek sem örülünk, illetve arra is volt példa, hogy a falusiak a piramisok alatt helyezték el saját hát családtagjaiknak a testét, tehát így végül is összerombol volt mindent, amit az ásatók úgy helyre próbáltak rakni, tehát ez egy kicsit ilyen szomorúbb dolog, de hát sajnos ezt is tudnunk kell, hogy most mik történnek jelenleg Egyiptomban. Viszont akkor még egy ilyen kicsit boldogabb hírrel zárom.
Hogy kigondoltad? Hullámzik a hangulat.
Hát nehogy már ilyen letargiában süllyedjünk itt, kérem. Ez végül is annyira nem Egyiptom, de azt hiszem, hogy fontos Egyiptom történelmének szempontjából Núbia, ugye ez Szudánnak a mai Szudánnak az északi részén helyezkedett el Núbia, és itt találtak ősi piramisokat, legalább 35 szorosan egymás mellé épített kisméretű piramis fedeztek fel a Szede Ingai nekropoliszban. Szede Ingáról tanultuk is, 3. Amenhotepnél tudod, ott csinál templomokat,
szóval ilyen párhuz...
Igen, ez ilyen párhuzam volt északtől. Nagyon jó, Franciska! Na, és Szede Ingáról.
A legjobb korszak.
Igen, ez a nekropolisznak a neve, és 2009 és 2012, tehát elég új felfedezésről van szó, e között találták ezeket a kis piramisokat. Az lepte meg a kutatókat igazából, hogy ilyen nagyon szorosan összezsúfolva helyezkednek el ezek a piramisok. Ezek a Kusita királyság virágzása idején épültek. Ugye a Kusita királyság Núbia területén volt egy ilyen ókori királyság. Az időszámításunk előtt 9. és 4. század között élte fénykorát. Valószínűleg Egyiptom hatásra épültek. Ugye ezek a piramisok, így szerintem volt is róla szó ez valamelyik adásunkban. Most így már nem tudom, hogy hány hónappal ezelőtt, de ugye beszéltünk a kusitákról is, és hogy nagyon sok mindent átvettek egyiptomiaktól. Tehát az egyiptomi művészet nagyon sok kultúrára hatott, erről is sokat beszéltünk. Itt van egy újabb példa. Na igen, az épületeket kis helyre zsúfolták össze, a legnagyobb piramis egyébként csak 7 méter széles, tehát ne olyan piramisokra gondoljanak, mint a nagy, 3 nagy piramis ugye Gízában, hanem ilyen aprókra, tehát 7 méter, a legkisebb pedig egy 75 cm szélességű kis piramis, amiben egy gyermek csontvázat találták meg, ez egy gyermek, pici gyermek piramisa volt még, mert felső részek ma már ugye az erózió és hasonló dolgok miatt eltűntek, viszont azt feltételezik a kutatók, hogy valószínűleg ilyen madár és lótuszvirág rajz díszíthette a zárókövet, tehát biztos nagyon szépek lehettek. A sírokat már ugye kifosztották, de még így is maradtak leletek, mert emberi csontok és apróbb kis dolgok, amik ilyenkor szoktak. Találtak egyébként egy áldozati asztalt, amin Ízisz és Anubisz szerepel rajta, ami szintén egyiptomi vonatkozású, és egy hölgynek a sírjában találták. Úgyhogy ez ilyen kis érdekesség, ez viszonylag új hír még, már mint új ásatás, úgyhogy gondoltam, megosztom önökkel, ennyi lett volna a hír, és szerintem menjünk el
zenélni,
és akkor utána folytatjuk az első dinasztiával.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fárók Földjén, és ez a második kis blokkunk, ugye? Az első blogon, ilyen egyébként Kövi Franciska vagyok, és Olá Adriennel ülök itt, és az előző kis blogban megismerkedtünk. Igazából új híreket hozott Adrien megint, és azokat mutatta be nekünk, hogy mik is a legújabb hírek Egyiptommal kapcsolatban. És akkor most belekezdenénk magába az egyiptomi állam kialakulásába, hogy hogyan is jött létre tulajdonképpen maga Egyiptom, mint egy állam. De nem birodalom, mert ezen nagyon sokat, ez az egyik vizsgánkon, ha emlékszel, kedves Adrien,
lép be a beszélgetésünkbe. Emlékszel,
hogy nem lehet birodalom, mert az majd az ó, birodalom, hát ez a neve, tehát ennyire nem szabad hibázni, amúgy tényleg tök logikus. Szóval az állam alakult ki maga, és akkor megbeszéltük, hogy mi a különbség a birodalom és az állam között, de ezzel most
egy párosztom a török és magyarul. Történelemről is szót ejtettünk, de...
Az egy érdekes vizsga volt. Na szóval a lényeg, gyorsan felvezetném, hogy az előzményként, mint hogy az előző alkalommal is beszéltünk arról, hogy ugye Pitri megcsinálta ezt a cuki edény kronológiáját, nem ez a neve, csak úgy nagyon leegyszerűsítve, ez a sorrend datálása, ami alapján ugye be tudjuk kategorizálni a különböző egyiptomi korszakokat, és ugye beszéltünk magad a háromról is, ami ennek az időszaknak az legutolsó része, magának a ilyen 3200 és 3000 közötti időszak. Tehát a predinasztikus kornak az utolsó fázisáról van szó, és ez ugye mivel végződik magával az egyiptomi államnak a kialakulásával, akkor vált maga Egyiptom tényleg egy nagyobb kiterjedésű állammá. Nagyon leegyszerűsítve ezek úgy történtek, hogy voltak ilyen kisebb, nem városok, hanem kis telepek, tulajdonképpen ilyen nomoszok, és ezeknek mind az élén egy kis tartományvezető állt, akik persze elkezdtek egymással háborúzni, meg harcolni, és a végén kettő maradt, ugye alsó Egyiptom és felső Egyiptomnak így tulajdonképpen a vezetője, majd pedig ugye felső Egyiptom vezetője meghódította alsó Egyiptomot, és létrejött maga az egyiptomi állam. Ez nagyon leegyszerűsítve, tulajdonképpen ennyit kell erről tudni, és majd mindjárt belemegyünk még a régebbi dolgokba is. Na most, ami nagyon fontos, ugye most is a temetkezések azok, amikből a legtöbb dolgot meg tudjuk állapítani. Az egyesüléskor lesz majd ugye első és második dinasztia, amiről most nem lesz annyira nagyon szó, és előttük volt egy úgynevezett nulladi dinasztia, ami extra izgalmas, hogy ez matematikailag furcsa, de higgyék el, hogy ez a nulladi dinasztia, akiket szintén Abudoszban temettek el, az első dinasztia király temetője mellett található az a terület. Na most magad a kettőtől, ugye felső Egyiptom temetőiben ilyen differenciált temetkezések már megjelentek, amiről ugye Adrien az előző alkalommal szépen beszéltünk, tehát, hogy valamiféle társadalmi hierarchizálódás, hierarchia, az már megvan, tehát differenciált lett, nagyon kis menő. És a társadalmi hierarchia tulajdonképpen kialakult már ebben az időszakban. Kisebb a dinasztikus központok vezetői kezébe, ugye egyre nagyobb hatalom gyűlt, és nagyobb felső-egyiptomi városok pedig kézműves termelés központjaivá váltak. Bizony. Egyesek pedig városokká. Tehát elképesztően hihetetlen, és majd ahogy látni fogjuk a halotti kultuszban is, hogy vannak bizonyos kis telepek, vagy kis városok, különböző helyi kultuszokkal, isteneket, elképesztően izgalmas időszak fogja kezdetét venni hamarosan. Na most a fontos predinasztikus temetők közül pár dolgot mondanék. Nagada például nagyon fontos, Abidosz mellett ott LKB és Hierakonpolis.
Ezek általában is vannak azon a térképen, hogyha keresgélnek esetleg fent a neten egy picit.
Azok nagyon jók azok a képek.
Tökéletesek.
Teljesen, pontosak. Na, most ezeken a helyeken, ezek ugye különböző korban keletkeztek, ezek a temetők, ami nagyon fontos, hogy egyiptomi kerámiát találtak. Egyiptomi kerámiát találtak. És ami nagyon fontos, kapaszkodj meg, az egy ilyen teljes Palesztinából származó korsókat találtak, tehát ugye a kapcsolatnak a kereskedelem már ekkoriban is megvolt, hihetetlen.
Milyen furcsa, hogy az alkoholra már akkor is mennyire szükség volt, nem? Hogy képesek voltak szíri a Palesztinából hozatni bort, hogy...
Ez csak korsó.
Jó, akkor korsó.
De nyilván az volt.
Nem, te, ez nagyon érdekes egyébként, hogy már ebben az időben is külkereskedelmi kapcsolatokra utalnak ezek a leletek, ugye végül is az a lényeg ennek.
Igen, hogy már ment,
hogy már ekkor ment a külkereskedelem, már ekkor ment az, hogy na, akkor mi is van körülöttünk, amit régen pedig féltek ettől, hogy mi is van a Egyiptom körül, hogy most az nem a káosz, vagy mi az, és közben tessék, itt van a külkereskedelem.
És címkefeliratok is voltak, amit nagyon
hát érdekes. Hát igen, az volt a fő ekkor.
Igen, a legkorábbi hieroglif írások, majd lesz róla a következő alkalommal szó. Na most magában a koradinasztikus korban Nagada politikai jelentéktelen volt, Abidosz pedig a halott király kultusznak a legfontosabb központja, Hierakonpolis pedig, mint az élő királyt szimbolizáló Hórus Sólyomnak az egyik ilyen kultusz központja maradt, az egyesítés idején pedig harcok voltak, majd ugye végén az egyesítés, erről pedig ilyen paletták, szimbolikus háborús jelenetekkel maradtak fent, amikről képeket is tudják nézni elvileg, és nagyon érdekesek. Majd beszélünk az ikonográfiáról egy kicsit. Három fontos lehet volt Hierakonpolisban a Skorpió király buzogányfeje, Narmer paletta és a Narmer buzogányfej, amikről
ebből fent kettő fent is van. Igen.
És majd mindjárt ki is térünk rá, hogy milyennek.
Skorpió buzogányból egy jelenetet látnak csak, tehát egy kis részletet találtam, amit vagy azért gondoltam inkább azt felrakni, mert azon teljesen jól látszik maga a fáró, és hogy a fejénél itt a feje előtt egy skorpiónak a, hát végül is a rajza látható faragás, és ezért hívjuk Skorpió királynak többek között. Tehát itt csak ennyit, hogy abból az a részlet van meg a buzogányról, amiből kiderül, hogy az övé volt. A Narmer paletta pedig hát ugye két oldalú, mind a két oldalán különböző mi ez? Díszítés, ábrázolás látszik, egy zöld pala, 64 cm hosszú, tehát nem is kicsi palettáról van szó. Mi látható rajta, hogy már ilyen korán a művészetben az alap ezek a...
Az ikonográfia, ez már így megvolt.
Meg ezek a szabályok, ugye, hogy ki a legnagyobb, a király, és utána úgy jön az embereknek a sorrendje, már mint a magasságban, ahogy a rangjukban is. Mi látható rajta valószínűleg külföldiek, szakállas emberek, tehát ilyen Egyiptomban nagyon nem ábrázoltak. Tehát a külföldieket mindig máshogy ábrázolták. Más színű volt a hajuk, hosszabb, rövidebb, a ruházaton
ugye
lehet észrevenni.
Ugye ezt az új irodalom ikonográfiából tudják a legjobban nyomon követni, amikről beszéltem.
És már itt is megjelenik a szakállas ember külföldi. Ugye a lesújtó királyról van szó, tehát így látszik, hogy valamilyen eseményt örökítenek meg. Nyilván akkor így a két országrész egyesítéséről van szó, hogy látszik is a másik oldalán ez a hosszú nyakú valamilyen állat így összetekeredve, tehát két dolognak az összekapcsolásáról van szó, illetve megjelennek az alsó és felső Egyiptomnak a szimbólumai, a koronák, hogy van kétféle korona, fehér és vörös korona, ezt ugye majd egyesítik is egy koronává, illetve még mi látszik. Ja, hát ugye megjelennek ilyen szimbólumok, hogy bika, meg sólyom, ezek mind ilyen királyi szimbólumok végül is, hogyha nézik esetleg a képeket, vagy rákeresnek az interneten, akkor ezeket mind jól lehet látni. Tehát ezek a dolgok, ezek úgy végül is meg is maradnak meg. Ugye mi a tipikus ábrázolás, hogy a fej oldalról jelenik meg, a vállak viszont már szemből, aztán a derék szemből, ez a derékrész, a szoknya az megint csak oldalra kilóg, a lábak is, tehát ilyen teljesen össze-vissza végül is egy kicsavart embert láthatunk, de ez így megmarad végig. Tehát olyan, hogy a az egyiptomi ember szembenéz velünk egy ábrázoláson, tehát egy kétdimenziós, most két síkábrázolásról van szó, olyan nagyon ritka, tehát például az Új Birodalomban tudunk, én például tudok egy példát az Új Birodalomban, az
a
egyik...
A nők a táncos lányoknak a
igen,
képe.
Igen,
fura
ott
is.
És furcsa is, tényleg így azért szembe ötlik, hogyha az ember sokáig nézeget ilyen egyiptomi festményeket, illetve ilyen síkábrázolásokat feltűnik. Már csak röviden ennyit a Narmer Palotáról, tehát az, hogy már most kialakulnak azok az alap ilyen szabályok, úgymond a művészetben, ami így meg is marad, és szépen kibontakozik, és egyre szépül is. És
csodálatos lesz.
Csodálatos lesz, igen. Jó, vissza Franciska?
Igazából ennyit szerettem volna erről az időszakról mondani, majd még a szakkarai észak. Szakkarai temetőről
és
máshol,
beszélni. És éjszak-szakkarai, és máshol lát.
Ja, és máshol, persze. Mert bizonyos helyeken még ezen kívül is volt. De. Szóval, igen.
Tehát ugye kialakul ez az állam végül is. A déli országrész történetéről valamivel nagyobb ismerettel rendelkezünk. Több király nevét is ismerjük erről a területről. Többek között az első dinasztiát megelőző királyokat is, ahogy Franci már említette. Ká, Narmer, Skorpió, abból is volt több valószínűleg, meg Ká is ilyen. Hát az is ilyen, ezek ilyen vitakérdések még szerintem, hogy most első, második hány volt, mi volt. Tehát elég nehéz megállapítani abból a pár apró ábrázolásból és kis címkékből, amik maradtak. Tehát így az a nulladik dinasztia nekem legalábbis elég zavaros. Az elsőtől már kezd tisztulni a kép, és egyre jobban fel tudjuk építeni a különböző király leírásokból, meg forrásokból. Ki, hogy merre, mint uralkodott. Ménész, nem ez, hanem ő. Másik a nevén Aha. Őt tartjuk a két országrész egyesítőnek. Ő volt az első egyesítő, és még mennyi lesz? Nem is tudom. Mennyi lesz még?
Még lesz ugye a középbirodalomban, igen. Majd az első átmentikor után Mentuhotep, aztán pedig Jahmesz, aki szintén, aztán végül is ide kapcsolható. Hát, igazából a szaiszi korban talán szambetik, úgy vele kezdődik.
Én csak feltettem a nagy költői kérdést, nem kellett volna rá
válaszolni. Bocsánat, az itt nem, hogy várat. De ők lesznek egyébként, igen.
Na, meg még... ő az első egyesítő.
És Nagy Sándor a végén.
Nagyon megoszlik az emberek véleménye erről az uralkodó, tehát Ménészről vagy Aháról, mert sokan Narmerrel kapcsolják össze, hogy ő lehetett akár Narmer is, tehát mondom, hogy itt kicsit ilyen zavaros még ez a dolog itt a első uralkodókkal, ami biztos, hogy délről az Abidosz vidékén tartott tízből származott, melyből a kor egyik elnevezése is ered, ugye a tiniszi kor, így is hívták ezt az időszakot. Ő alapította Memphis, Egyiptom egyik legősibb városát, amely a két országrész határán elhelyezkedve jelezte és képviselte a központi hatalmat. Az egyiptomi történelem évezredei során végül is mondhatjuk, hogy végig szerepben marad, rengeteget szólunk mi is róla, főleg itt a vallási szempontból lesz fontos szerepe végig. Időszámításunk illetően 3200 és 3000 között megjelennek az első ismert uralkodók, mint mondtunk, ez a úgymond nulladik, matematikailag furcsa nulladik dinasztia, vagy hogy mondtad? Nem tudom már, hogy mondtad, mindegy. Megjelennek ezek a monumentális építészeti emlékek, illetve ugye az írás, majd erről a következő alkalommal fogunk az írás megjelenéséről beszélni. Tudunk majd beszélni most már közigazgatásról, növénytermesztésről, tehát ezekről a dolgokról is, úgyhogy tényleg egyre jobban fejlődik Egyiptom is, és egyre jobban örülünk neki, igaz, Franciska? Nem csak edények vannak, hanem más alkotások.
Végre.
A nulladik dinasztiának a királysírjai is Abüdözben találhatóak, ugyanúgy, mint az első dinasztiabeli királyok, és pont erről szeretnék önöknek egy kicsit bővebben beszélni, tehát az abüdoszi királyi temetőről, aztán pedig, hát igen, most ezzel elleszek egy darabig, aztán pedig Franciska fog nekünk még az észak-szakkarai nemesi temetőkről. Mi az? Beszélni. Tehát akkor bele is vágnék. Van az első dinasztia, kik is vannak benne, Aha, vagy Ménész, vagy Narmer, vagy nem is tudom már, ki ez az ember, ami biztos, hogy Jer, aztán Jet, aztán Den, vagy Dun, aztán Anedzsib, Szemerhet és Ká. És volt még egy királynunk is közben, Merneit. Hogy ezeket a neveket, hogyha keresik a legutóbb feltöltött térképen, egy ilyen pici sárga alapú térkép, az a címe, hogy az Abüdoszi temető. Valami hasonlóval ráírva, és ja, Umelkáb lehet még az is oda van írva. És nagyon szépen lehet látni, hogy is helyezkednek el ezek az egyes sírok egymáshoz, és akkor ott a nevek is oda vannak írva, tehát nagyon jól követhető szerintem. A kora egyiptomi civilizációról főként monumentális építményeiken, ezen belül is ugye az Abüdosz melletti királyi sírokon és temetkezési területeken, és a magasrangú hivatalnokok nagy észak-szakkarai sírén keresztül kapunk információt, ugye erről fog majd Franciska nem soká beszélni nekünk. Már alig ég a vájtól, úgy látom.
Imádom ezt a korszakot.
Na jó, van. A jellegzetesen egyiptomi hivatalos művészeti stílusok Nagadának a harmadik korszakában kialakulnak, és az úgynevezett nulladik dinasztia korában is erről beszéltünk pont az előbb. Igen, a marmer paletta meg a buzogány is ezekről van most szó. Ez a monumentális építészet és az emléktárgyak arra utalnak, tehát ezek a sírok monumentális építészet, nyilván ezeket a megmaradt sírokat értem, tehát ne a nagy piramisokra és nagy halotti templomokra gondoljanak, hanem nem feltétlenül nagyon jelent a monumentális szó, igaz, Franciska?
Valóban nem.
Köszönöm a megerősítést.
Na. Mert, igen.
Na?
Nem.
Nem?
Nem.
Jól van. Na. Na, tehát arra utalnak ezek a építészeti emlékek, illetve ezek az emléktárgyak, amiket találtak ebben a korban, hogy hivatásos a korona által foglalkozott művészek és szakemberek dolgoztak már ekkor is. Minőségi alkotások kerülnek elő ezekből a sírokról, ugye ez a paletta, buzogányfejek, arany, ezüst, türkisz, ametiszt és lazurkő gyöngyökből fűzött karkötők, ez Gernek a sírjából kerül elő, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis Pitri előtt már egy másik úr is ásott itt, majd mindjárt rátérek erre is, hogy ki és hogy is volt, évszámokat is mondok, csak hogy az érdekes benne, hogy ő azt hitté, valamiért nem bízott meg Pitri ebben az előző ásatóban, és úgy gondolta, hogy ő még egyszer átvizsgálna ezeket az abüdoszi királysírokat, és ekkor találta meg a falba bedugva ezt a milyen kéz ez, tehát ókori kézdarabot, igen, beletekerve egy vászonba, mert az nagyon fontos, hogy egyébként emberi maradványokat nem találtak, tehát királyi maradványokat nem találtak ezekben a sírokban, és viszont itt megtalálták ezt a karkötővel ékesített, gyönyörű karkötőkkel ékesített kezet, amit valószínűleg egy ókori tolvaj hagyhatott ott, és valószínűleg eldugta, de már nem tudott, ugye érte visszamenni, úgyhogy végül is az ő pekhére és a mi szerencsénkre előkerült ez a kéz, gyönyörűen legalább mutatja, hogy már akkor is milyen fejlett volt, ugye az ékszer készítés művészete. Na, csak kijöttem belőle valahogy, a lényeg. A nemesi sírokból egyébként ébenfa és elefántcsont leletek is előkerültek, valamint részszerszámok és edények, ez ugye mit is mutat, az, hogy a művészet milyen magas színvonalú volt már ebben a korai időszakban is. Ugye a részleletek arra is utalhatnak, hogy ez pedig expedíciók indulhattak a keleti sivatag részbányáiba, vagy és fellendült a kereskedelem. A részlelőhelyekben gazdag területek felé. Ugye mit értünk ez alatt? Ugye a Sinai félszigetet.
Sinai.
Bocsánat. És a Negev-sivatagot. Valószínűleg
merre
ugye...
van az?
Hát a keletre. Valószínűleg a részművesség is ekkor kezd elterjedni egész Egyiptom területén. Ami nagyon fontos. Régen ugye úgy gondolták, hogy az első dinasztia királyét Észak-Szakkarában temették el, hiszen ugye itt álltak fel hatalmas sírokat, amit fog Franci beszélni. Ugye ilyen fülkés kiképzésű vályog téga felépítményekről van szó, de a tudósok nagy része ma már úgy gondolja, és szerintem ez már eléggé megalapozott elgondolás tőlük, hogy ezek az első és második dinasztia magasrangú tisztségviselőinek voltak a sírjei, és az uralkodók ezzel szemben az abüdoszi el-Káb területén fekvő temetőben nyugodtak. Csak itt vannak a dinasztia királyával azonos korból származó nagyméretű sírok ugyanis, és itt szinte minden király ebből a dinasztiából épített halotti templomot, mármint halotti templom, hát na, amit az új birodalomban ugye beszéltünk, ott ugye úgy volt minden. A sírhoz volt halotti templom, ahol ugye a halott temetése után a kultuszát tudták folytatni, főleg papok és családtagok, ugye mindenféle kedvességet. Egyébként O'Connor találta ezeket a halotti templomokat 1980-as és 90-es években. A királyság ideológiáját itt a halotti kultusz szimbolizálja, a király részesült a legfényesebb temetésben, ez jelképezte ugyanis a túlvilági hatalma, és az elhunyt alattvaló közötti közvetítő szerepet. Ugye már itt megjelenik az, amit mondtál, hogy majd nekik lesz a legnagyobb sírjuk. Ne und ennyire, kérlek. Szegény kis fáradt franciszkám. Mindegy, tehát. Na, és pont itt bele is vágok, tehát Emile Amelino az 1890-es években 7 első dinasztia korabeli sírt tárt fel, ezek láthatóak főként a térképen, melyeket később Pitri újra ásatott, és Pitri szerint Amelino egy kicsit ilyen romboló technikával tárta fel ezeket a sírokat, nem foglalkozott a cserép dolgokkal, inkább ő a ékszerekre ment, és a hasonló értékesebb dolgokra. Pitrit viszont ugye a nagy edénkronológiás embert viszont ugye érdeklik az apró cseprő dolgok is, és neki az végül még nagy kincsnek számít, amit ott, amit itt talált. Egyébként Gerget, Dún, Anegyib és Szemerhetnek, Jeská királynak a sírjáról van szó, valamint ugye Merneit királynőiről. Aki lehet, hogy Dunnak egyébként az édesanyja lehetett, de ugye ezt nem tudjuk pontosan. Amúgy ezeket a sírokat természetesen kirabolták már valószínűleg az ókorban, és ami érdekes, hogy valószínűleg gyújtogattak is ott. Semmi baj. tehát felgyújtották ezeket a sírokat, ugye ezt nem tudjuk már sajnos megmondani, hogy miért, de tehát rombolás történt. Egyébként a középbirodalom idején ezeket a sírokat újra kiásták, és újjáépítették, ilyen Osiris kultusznak szentélyeket alakítottak, és hasonló dolgokat. Pitri 1899 és 1901 között dolgozott itt, valamint a Német Régészeti Intézet, ez egy frissebb dolog, 1970-es években Günther Dreyer.
Ő maga.
Igen.
Jaj.
Kezdett el társatásokat végezni, és ezek alapján rekonstruálták a korai sírokat, legalábbis a föld alatt ugye megmaradt vályótégről részeket, itt erről van most szó. Valószínűleg egyébként tető fedhette ezeket a sírokat, és egy homokdombot emelhettek föléjük, ezek elé állították a király nevét tartalmazó stéléket, amiket szintén megtekinthetnek a honlapon, hogyha megkeresik a képeket. Jer és a, emlékszem, Jet és Jernek a stéléjét raktam fel, és nagyon jól látszanak, sólyom mindegyiknél megjelenik. Az egyiknél ott van a kis kígyó, ami ugye a J. Jaj. ...nak a hieroglif
jelen. Hát hiába, elvégeztük.
Elhittük. Na jó, hol tartok, mit akarok mondani? Jaj, ami nagyon érdekes és fontos, és hát mondhatnám, hogy kicsit szomorú is, hogy a sírokat ilyen melléksírok vették körül. Azért mondom, hogy szomorú, mert ezekben emberek maradványaira bukkantak, méghozzá akik olyan körülmények között haltak meg, ami nem éppen természetes.
Tehát, a lényeg, hogy eltemették őket élve, mondjuk ki. A csúfigazságot volt ilyen is, emberáldozat tulajdonképpen. Eltemették, elásták az egész népséget, aki se szolgálta mondjuk az egyes uralkodót.
Miket találtak még itt? Kutyákat? Törpéket? Na, akik valószínűleg ugye a király szórakoztatására lehettek az udvarban, nem olyan kerti törpéket. Ja, kutyákat, akik valószínűleg házi kedvencek voltak, oroszlánokat, akik valószínűleg a királyság ideológiája miatt, tehát a szimbólumaként kerültek oda, szolgáló lányokat, fiatalokat, ilyen 20, főleg fiatal 20-25 év körüli férfiakat, na de mindjárt mondom majd, hogy kinél mit, ugye van az aha, ő volt az első királyunk, az első dinasztiában, Verne, mit akarok mondani? Jaj, az a lényeg, hogy még a nulladik dinasztiának az utolsó király, ilyen kettős kamrás, ez is látszik nagyon jó a térképen, ilyen kettős kamrás sírokba temetkeztek, addig itt már egy új dolog jelenik meg, több mellékkamra is megjelenik nála, amit most ugye mondtam, 33 melléktemetkezést fedeztek föl nála. Itt voltak a 20-25 év közötti fiatal férfiak maradványai, és valószínűleg akkor ölték meg őket, mikor a királyt eltemették. A többi első dinasztia korabeli abüdöszi sírhoz is tartoznak ilyen fakoporsós melléktemetkezések, és ami szerencse, hogy ez az egyetlen időszak, tehát az első dinasztia, amikor a temetkezéseket emberáldozatok kísérték, ami szinte felfoghatatlan ésszel, Jer sírja mellett volt a legtöbb melléktemetkezés, 338 darab embert öltek meg, hogy ő boldogan nyugodhasson. Ezeket váltják föl, valószínűleg ezeket az élő embereket majd később az újséptik. Ugye ezek a kis faragott szoboruskák, amik szolgálóként funkcionáltak a más világon. Jer király komplexuma, ez volt a legnagyobb egyébként, az alapterülete ugye melléksírokkal együtt ilyen 70x40 méteres területen feküdt. A sírókamra mellett ilyen tárolókamrák is voltak, ugye itt kaptak helyet a mindenféle edények, meg amiket felajánlottak túlvilágra, bor, ami nagyon fontos. És itt találta ugye Pitri meg ezt a vászonba csavart kart is, ami valószínűleg az eredeti temetkezésből származhatott. Aztán Dennek az uralkodása idején újítás található, mi? Hát lépcső, kitalálták, hogyha lépcsőt csinálunk, akkor már meg lehet a fáraónak az életében építeni a sírt.
Nem kell
az,
hogy berakják, aztán húznak.
Mi?
Nálam is lesznek majd szakkarába.
Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy újítás, a lépcső 136 melléksír található itt, és ha 53x40 méteres területen fekszik az egész komplexum. Egyébként ez a legkifinomultabban felépített és díszített sír. Egyébként nagyon érdekes, hogy ilyen vörös és fekete gránit lapokból áll a padló, ami ez az első példa arra, hogy ilyen nagy mennyiségben mozgatták meg ezt a kemény és nehéz követ. Majd később ugye lesznek még erre példák. Kis termet is találtak, ez valószínűleg szoborkamra volt, ez ugye később majd el fog terjedni, ez volt az úgynevezett szerdáb, ahol a királynak a szobrát tartották, ide is lehetett menni mindenféle.
Szakarában ma is meg lehet nézni Jószernél egy szerdábot. Ajánlom.
Igen?
Uh-huh. De nagyon jó. Szép, bele lehet nézni, és ott van a szobor.
És még egy érdekesség volt, ez a Szemerhet nevű fáraó, és az ő királysírjában Pitri egy bejárati rámpát talált, ami át volt itatva aromás olajokkal, ami olyannyira És igazából nekem az az érdekes benne, hogy kb. 5000 évvel a temetés után is az illat még mindig olyan erős volt, hogy átjárt az egész sírt, és szerintem ez olyan szép. Na mindegy. Aztán itt van még Kának a sírja. A Német Régészeti Intézet az újraásatás során 30 feliratos olajszállításról szóló címkét talált. Ez itt mutat azt, hogy Szíria-Palesztinával volt kapcsolat, tehát megint csak a külkereskedelem. Tehát ugye mi mondható el ezekből, hogy a luxus termékek fontos szerepet töltöttek be a királyi temetkezésekben, és ugye a külkereskedelem is megjelenik már ekkor. És végül is ennyi. Ettől a királysíroktól északkeretre találhatjuk az úgynevezett temetkezési körzetet, ezek a halotti templomoknak az elődjei voltak. Itt zajlottak le ugye az egyes királyi kultuszok. Ami még fontos, hogy O'Connor az 1990-es években 12 bárka temetkezés fedezett fel Jer körzetétől délkeretre. Ez ilyen 18-21 méter hosszú, 50 centi magas hajótestek és kerámiák voltak együtt betemetve. Ez is fontos a vallás szempontjából, de majd erre is lesz még példa. Hát körülbelül ennyit akartam mondani erről az abudoszi temetkezésről, így jó elhadalva, de a lényeg, hogy nagyon sok minden nem maradt meg, csak ez az ember áldozatos rész, és ez elég szomorú, de legalább ebből a korai időszakból is van valami emlékünk. Franciska, menjünk el egy rövid zenére, és utána folytatod.
Egy rövidre elmehetünk, hogyha...
Hogyha lehet. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fáraók Földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Ola Adrián vagyok, és itt ül velem Kövi Franciska. Nulla és első dinasztiáról van most szó, az egyiptomi nulla és első dinasztiáról, valaki most kapcsolódott volna be, egyiptomi téma. Igen, eddig az abudoszi királyi temetőről beszéltem, jó hosszasan a melléktemetkezésekről és hasonlókról, és most pedig Franciska átvenni a szót, és még gyorsan mesél nekünk pár dolgot az észak-szakkarai magas rangú tisztségviselőknek a sírjairól. Franciska?
Adrián, ez csodálatos volt, és máshol is, ugye,
ja, igen,
ahogy a rész mondja. Tehát Szakkarának ugye az északi részéről van szó, ha valaki megkérdezné valakitől, hogy itt a Szakkarában, hogy hívják az elit temetkezést, meg az ilyen hivatalnok és írogat, hogy mi az elnevezése, ne dőljenek be annyi, hogy Észak-Szakkara. Én nagyon megjártam, fél órámba telt ez, és egy négyes ember, tehát ez még mindig egy szívfájdalom. Tehát Szakkara északi részén vannak bizonyos sírok, amiket az első dinasztia magasrangú hivatalnokainak építettek. Azok ilyen fülkés kiképzésű vályog tégla épületek voltak, föld feletti fülkés halotti kultusz, a maga, tehát az egyik része, valamint a föld alatti sír együttese volt, tehát ugye a kisgödörsírok, amikről volt szó, most már felépítménye is, és ez egy hihetetlen idézőles monumentális komplexum.
És mindjárt jönnek a piramisok, úristen!
Na, mert bírják ki azért egy kicsit, mert azért még van egy pár elég érdekes masztabaszerű felépítmény. Nagyon érdekes lesz a következő alkalom is. Az arabul is tudna, hát. Ami nagyon fontos, és Adrián is mondta, hogy megjelentek már az ő sírokhoz levezető lépcsők, amik fontosak voltak minden tekintetben. Egyiptom szerte mindenhol az első dinasztiájára tehető ilyen kicsi és egyszerű gödörsírok voltak, ami a társadalmi rétegződésnek a megjelenése, és a halotti kultusz minden társadalmi osztály részére fontos volt. Az első dinasztiában a központot ugye északra helyezték át, és így Memphis környékén sok új települést és temetőt csináltak, alapítottak a Nílus mindkét partján, valamint itt van a máshol, a delta keleti felében is új telepek jöttek létre, ugye a külföldi kereskedelem központjaiként, valamint ezeknek a lebonyolításáért voltak nagyon fontosak. Tehát északon és délen is. Köszönöm.
Ennyi. Na hát ugye mi is, még van 5 percünk, na, úgyhogy hát beszélgessünk, kérlek.
Miről volt szó a mai alkalommal összefoglalva, Adrián?
Hát ugye az állam kialakulás, mint egy vizsgáló is, de ugye az állam kialakulásról volt ma szó, az egyiptomi állam kialakulásáról, ugye mit tudhattunk meg, hogy kialakulnak ilyen fontosabb központok, mint például Abüdosz, a királyi temetkezés
miatt. Hierakompolis, a sólyomisten miatt, mint a halotti kultusz.
Memphis, ami ugye a főváros lesz, és nagyon sokáig vezető szerepet is élvez, vagyis igazából végig fontos szerepet élvez. Beszéltünk az abüdoszi királyi temetőről, ahol az első dinasztia, illetve a nulladik dinasztiának a királyt temették el, mint most már biztos. Nagyon sok lelettel innen nem szolgálhattunk, viszont nagyon érdekes, hogy ilyen emberáldozatos melléktemetkezésekre bukkantak a kutatók, valamelyiknél nagyon nagy a szám, de szerencsére a többi időszakban ezzel nem találkozhatunk. Nyilván ez a király túlvilági életéhez volt fontos, mert az emberek hittek abba, hogy vagyis az egyiptomiak hittek abba, hogy a túlvilágon is van ugye élet, azért volt fontos, hogy megőrizzék a testet, a mumifikáció is hasonló, de erről már nagyon sokat meséltünk önöknek, mert szerintük a test nem a lélek rabja. Nem. Jól mondtam? Test, nem a lélek. Börtönel, bocsánat.
Ezt és a lélek le. A rabja a testnek.
Igen. Na, a lényeg, hogy nekik mind a kettő fontos volt, és azért meg kellett öltözni, meg kellett. Mit csinálni? Bocs. Meg kellett őrizni. Köszönöm, nem öltöztetni. Igen, illetve másik fontos helyszín még ebben az időszakban az Észak-Szakkara, ahol is úgy ezek a magasrangú tisztviselők hoztak létre, vagyis nekik hoztak létre végülis viszonylag nagy sírokat. Ugye látszik már így is a rangok, rangbeli különbségek, már mint hogy a gazdagabbnak, a nagyobbnak nagyobb dolog jut, és ugye ez meg is marad utána sokáig, vagyis végülis a egész végig, és mi fontos még? Ja, hogy a művészetben az, hogy már most megjelennek azok a
művészeti ábrázolási szabályok
ikonográfiában, amik ugye meg is fognak maradni.
Mik ezek? Ugye ezt tudjuk kívülről, mert hiszen mind a ketten művészettörténet volt a minorunk, és abból írtak a szakdolgozatunkat, tehát ugye a legnagyobb felületek törvénye, ez a kicsavart test, egy kicsit ilyen már-már kubizmusba vezető át majd a későbbi időkben, persze ezt most nem fogom mondani, de a lényeg az, hogy megvannak ezek a szabályok, a bizonyos az is, hogy ki milyen pozícióban van, ugye úgy dől el, hogy azt szerint ábrázolják, hogy most magasabb vagy nem. Az ellenségre lesújtó király ábrázolása, hogy Narmer palettán látható, az alsó és felső egyiptom egyesítését szimbolizáló különböző figurák, valamint növények, valamint maga a vörös és a fehér korona, majd az egyesített, összefonódott korona ábrázolása, tehát ezek már megvannak.
Igen, és ezek fognak ugye szépen fejlődni, és az a lényeg, hogy ezek a szabályok már itt kialakulnak, illetve ugye mire jöttünk rá azáltal, ugye rengeteg minden értékes dolog található ezekben a sírokban, még ha nem is találtunk most már sok mindent, de tudjuk, mik kerültek ezekbe. A lényeg, hogy a király már ekkor is hatalmas gazdagsággal rendelkezett, és nagyon sok kézműves ember fölött volt hatalma, úgyhogy végül is ennyit szerettünk volna mondani, és akkor, ami nagyon fontos még, hogy március 8-án leszünk itt legközelebb, és a mapped.hu, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján vissza lehet hallgatni előző adásainkat is, hogyha esetleg valakit érdekel, szeretne egy kicsit okosodni Egyiptom történelméből, úgyhogy ennyit szerettünk volna mára, és köszönjük a figyelmet, úgyhogy viszont hallásra.
Köszönjük.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.